nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, és ezúttal is két vendéget köszöntök a stúdióban, Déles Ferenc sportközgazdást, valamint Szabó Gergőt, a magyar labdarúgó válogatott sajtófőnökét. A téma pedig ezek után mi egyéb lenne, mint a hamarosan kezdődő futball Európa-bajnokság, amelynek a magyar csapata résztvevője, a magyar főváros pedig az egyik házigazdája. Ki ne tudná, hogy az EB eredeti időpontja a múlt év nyara lett volna, csak hát jött a járvány, ment a torna, úgyhogy minden csúszott egészen mostanáig, de ha mindegy igaz, akkor már senki és semmi nem akadályozhatja meg, hogy június 11-én a Római Stadio Olimpicóban az olasz-török meccsel megkezdődjék az Európa-bajnokság. Budapesten ugye három csoport és egy nyolcad döntő mérkőzést rendeznek, ami biztos, hogy június 15-én a Puskás Arénában lesz a magyar-portugál, majd 19-én a magyar-francia mérkőzés, 4 nappal később Budapesten játszik a portugál és a francia válogatott, míg Marco Rossi együttese az utolsó csoport találkozóját Münchenben vívja a németekkel június 23-án. Hát mindjárt beszélünk arról, hogy mit kell tudni a csapat felkészüléséről a rajtig, talán egy-két kulisszatitokról is. Természetesen beszélünk az EB gazdasági vonatkozásairól, de mindenek előtt essünk túl a nehezén. Ki mit vár a magyar válogatottól ebben a bivaj erős csoportban egyáltalán? Inkább jó, vagy inkább rossz, hogy három sztár csapat lesz az ellenfél? Feri?
Mindenképpen nagyon örülök. Egyrészt örülök, hogy a magyar csapat ott van az Európa-bajnokságon. Másrészt azt gondolom, hogy az a jó, hogyha nagyon jó csapatokkal játszunk, ezt tesz jót a magyar futballnak. És hát örök optimista vagyok futballszurkolóként, én 4 vagy 5 pontot várok a magyar csapattól.
Ez ellen a három ellenféle 4 vagy 5 pont?
Azt nem tudom. Azt mondom, hogy mint szurkoló ezt várom.
Gergő, ez elégedetlennél talán te is.
Hát az biztos, hogy elégedetlennék. Azt gondolom, hogy a Feri egy kicsit tán optimista szurkolóként. Hát ugye azt látni kell, hogy az elmúlt két világbajnokkal, illetve a regnáló Európa-bajnokkal mérkőzik majd meg a csapat. Hála jó Istennek nagyon sokat lépett előre, akár most a világranglistát is nézzük a válogatotta az elmúlt időszakban. Én azért nem kritizálva vagy bántva a Feri véleményét, de a realitás talaján maradva, én azt mondom, hogy ha már akár egyetlen pontot is ez ellen a három csapat ellen sikerül szerezni, én azt gondolom, hogy az már bravúr, és ezen kívül pedig ugyanazt várom, amit mondjuk Marco Rossi is már elmondott, hogy minden mérkőzés után úgy tudjon a csapat lejönni a pályáról, hogy felemelt fejjel, és a szurkolók büszkék lehessenek a csapatra, akármilyen eredmény is születik.
Ha már Rossi szóba került, a srácok hogy fogadták a sorsolást? Tehát örültek annak, hogy három ilyen klasszis csapat ellen játszhatnak, hogy klasszis játékosok ellen léphetnek pályára, vagy pedig jobban örültek volna annak, hogyha verhető ellenfelek is vannak a négyesben?
Erről megmondom őszintén, hogy így részletesen nem beszéltünk, de én úgy vettem észre, hogy inkább örültek neki, hogy ilyen csapatok ellen lehet játszani, ahogy a Feri is említette, ugye az a jó, hogyha erősebb csapatok ellen, vagy talán a legerősebb csapatok ellen tudja magát megméretni a válogatott. És hát abból a szempontból természetesen egyfajta könnyebbség, hogy, és ezt láthattuk is egyébként az utóbbi időben, hogy a mindig az erősebb ellenfelek ellen ment jobban a csapatnak, és a nálunk a világranglistán hátrébb lévő csapatok ellen volt nehezebb. Úgyhogy talán ebből kiindulva is jobb ez a sorsolás, mintha mondjuk olyan csapatokat kaptunk volna, amelyek ezeknél gyengébbek. Bár azért tegyük hozzá, hogy ebben az EB mezőnyben azért igazán gyenge csapat nincsen természetesen.
Ha a futball, a magyar futball promócióját, marketingjét nézzük, akkor kedvező az a helyzet, hogy ilyenek az ellenfeleink?
Fantasztikus. Egy fantasztikus környezetet teremt ez az Európa-bajnokság, és ezt is mondtam, ebben kezdtem, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ilyen ellenfelek jönnek. Hát egy normális szurkoló, ezek közé szurkoló magad is, és túl azon, hogy optimista vagyok, akinek egyébként vannak külföldi csapatai, magyar csapatai, tehát például az, hogy én Bruno Fernandest láthatom itt a magyar pályán, ez egy fantasztikus dolog, hogy a Mappét láthatom futballozni, Pogbát láthatom focizni abban a stadionban, ami gyönyörű stadion, és ez a mi stadionunk, és a magyar csapat.
Ronaldo, te is mondtad.
Hát Ronaldo a múlt, a Pogba és Mappé a jövő, Fernández a jelen. De viccet félretéve, tehát ha csak ezt nézem, és még arról nem is beszéltem, hogy én is azt várom, amit Gergő mondott, hogy a magyar csapat nagyon-nagyon fog küzdeni. Marco Rossival, hogy megtalálta a hangot, megtalálta a csapatát, megtalálta a válogatott a közönségét, én azt gondolom, hogy most mindenfajta közbeszéd van a magyar futballal kapcsolatban, de van egy nagyon elkötelezett szurkolói réteg, aki még nagyon szereti a magyar futball válogatott, és köszönöm is, hogy örülök is, hogy megkérdezted a dolgot, mert ezt el akartam mondani, hogy ez egy, én azt várom, hogy egy olyan típusú pozitív közeget fog teremteni a magyar labdarúgás számára ez a két itthoni meccs, aminek látszania kell ősszel, és nagyon bízom Rossiba, hogy nem lesz Andó, újabb Andóra, mint 2016-ban, amikor ugyanilyen sikerrel és ugyanilyen élménnyel jöttünk haza, meg éreztük a magyar válogatott sikereit, és aztán belezuhantunk oda, ahova nem kellett volna, nem lesz Andóra, hanem én azt várom, hogy ki fog tartani ez a rendület, és ez meg fog látszani a magyar futball egészén.
Maradjunk még egy picit a magyar csapatnál, és az a kérdésem hozzád, Gergő, hogy mutass be kicsit nekünk ezeket a játékosokat. Milyen társaság ez a mostani válogatott? Kérdezem ezt azért is, mert manapság egy szimpla földi halandónak lényegében nulla az esélye arra, hogy személyesen megismerkedjen valamelyik válogatott futballistával. Hát miközben az én fiatal koromban ez egyáltalán nem ment olyan nehezen, a Népstadion kettős meccsei vagy a válogatott mérkőzések előtt a szoborkertben melegítettek a futballisták, te erre a koronnál fogva azt hiszem, hogy nem emlékezhetsz. A tribűnre igyekvő nézők pedig megálltak és közvetlen közelről figyelhették őket, sőt akár oda is szólhattak az aranylabdás Albertnek, hogy mi újság, Flóri, rendben van már a térded. Hát ma ez ugye elképzelhetetlen, ezek a labdarúgók, ahogyan a világon mindenütt, már-már megközelíthetetlenek, és vigyáznak is rájuk, mint a hímes tojásokra. Szóval segíts nekünk egy picit, hogy milyen ez a csapat, amikor nem a pályán van, milyen a szállodában, milyen a buszon, milyen a városnézéseken.
Azt mondanám, hogy most sem teljesen lehetetlen ez, bár valóban nem így zajlik már, mint ahogy te leírtad a időből, hogy régen ez hogy ment, de például van a válogatottnak, illetve az MLS-nek egy szurkolói klubja, ahol hát nem COVID idején van lehetőség azoknak, akik játszanak, részt vesznek ilyen-olyan szervezett eseményeken vagy aktivitásokon, és szerencsések is a sorsoláskor találkozni egy-két játékossal. Visszatérve az eredeti kérdésedre, én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó összetartó és egy hihetetlen jó dinamikával rendelkező közösség most. Ugye ezt a játékosok is többször elmondták, és a Márko is többször elmondta, hogy valahogy annyira egységes lett ez a társaság, és Szalai Ádám fogalmazta meg ezt nagyon jól a kijutás utáni interjúban, hogy itt mindenki egyenlő, mindenki a kell tűzbe megy a másikért, a csapatért értelemszerűen, de azáltal, hogy a másik, ha esetleg hibázik, akkor egy másik játékos odalép, próbál segíteni. Ez így van, ahogy te mondtad, a hotelban is, tehát mondjuk telkiben is, vagy bárhol máshol, ahol együtt van a csapat, hogy kemény munka folyik kifejezetten, ezt egyébként ugye a szakmai stáb is elvárja, és a játékosok is egymástól egyébként. Tehát ha valakin azt érzi egy másik csapattárs, vagy főleg mondjuk a csapatkapitány, hogy nem úgy megy egy labdáért, nem úgy harcol, nem 100%-ot tesz bele, akkor bizony rászólnak egymásra. De alapvetően ezt nem ilyen leteremtésként kell elképzelni, hanem inkább egyfajta pozitív és biztató megjegyzésként, és valószínűleg ez is a titka annak, hogy ennyire jól működik ez a társaság, és ennyire egységes.
Arról tudsz-e valamit mondani, hogy például a keretben ki az, aki olyan nagyon komoly ember, nagyon komoly fiatal ember, vagy ki az, aki olyan nagyon vicces? Ki az, akire a leginkább hallgatnak?
Hát a Szalára mindenképpen nagyon hallgatnak, ez nem is kérdés, ugye ő a csapatkapitány. Mellette én azt gondolom, hogy aki nagyon odafigyel még akár a nüanszokra is, és oda megy bárki máshoz beszélgetni egy kicsit vele, ha úgy érzi, hogy kell egy kis jó tanács vagy bátorítás, akkor az a Nikó. tehát Nikolics nem anyja. Hát, hogy ki komoly, én azt gondolom, ha kell, akkor mindenki komoly, de mondjuk talán a kapusokat emelném ki ebből a szempontból.
Gulácsi Dibusz?
Ugye a Gulácsi Dibusz páros mindenképp, de ezt azért most nem úgy kell elképzelni, hogy ők mindig állandóan 100%-osan komolyak, és nem szoktak mondjuk poénkodni, vagy ugratni a másikat, vagy nem tudom, erről azért nincsen szó. Szóval a munkával kapcsolatban mindenki komoly, én azt veszem észre, viszont a munka előtt és után akkor abszolút az jellemző, hogy egy ilyen humoros, kicsit lazább, jó hangulatú helyzet vagy hangulat van általában, ami szintén azt gondolom, hogy hozzájárul a csapat sikerességéhez, és ennek részesei egyébként a stábtagok is, tehát Márko Rossziék is időnként viccelődnek, poénkodnak a játékosokkal is, viszont ahogy említettem, amikor munkáról van szó, akkor viszont nincs pardon és nincs vicc.
Ezt akartam is kérdezni, hogy milyen Rossi. Tehát róla például nehéz elképzelni, hogy nagyon gyakran emelné fel a hangját, azt gondolom, hogy másképpen teremtő fegyelmet.
Márko Rossi nem az a típus, aki valóban nagyon felemelné a hangját, és hát csúnya szóval élve balhézna, de ugyanakkor a tekintélyét már bőven megteremtette, és nagyon fontos volt az első pillanattól az, hogy a játékosok hittek benne. Tehát én azt vettem észre, hogy az első pillanattól kezdve az ő munkamentalitásán, az edzésein pillanatok alatt le tudták szűrni a játékosok azt, hogy ő milyen edző, hogy ő milyen komolyan veszi a munkáját, és ami nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy a csapat azt érzi, hogy minden ellenfél ellen, minden mérkőzésre maximálisan fel vannak készítve, tehát most kicsit metaforikusan fogalmazva, a fegyvert Márko Rossi a csatához a kezükbe adja. És ezáltal ugye értelemszerűen kialakul egy bizalom, és kialakul önbizalom. Egy jó kapcsolat. Az önbizalom is így van, tehát ezt ugye a Márko is nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy vannak olyan edzések, van a minden felkészülésnek egy olyan szakasza, vagy akár edzőmérkőzésnek is, most például a júniusi edzőmérkőzésekre is ez igaz, ahol az a legfőbb szempont, hogy a játékosok önbizalmat merítsenek azokból a mérkőzésekből.
Feri, számodra volt valami meglepő, amit most hallottál?
Nem, azért nem, mert átjön, és ez egy fontos dolog, a szurkolónak átjön mindaz, amit a Gergő mond. Én ezt nem értek, a futballnak ez a részéhez sem, a gazdaság részével foglalkozom. Látszik a játékosok hozzáállásán. Látom azt, hogy amikor elhangzik a magyar himnusz, és megfordulnak a magyar játékosok, a fehér alsónadrág az fehér maradt, és nem barna foltos, mint néhány évtizeddel ezelőtt a korábbi években, és lehet, ténylegesen lehet hinni, és ugye láttam, hogy csodálkoztuk ezen a dolgon. Az ember azon is gondol, hogy a futball az meg egy olyan játék, hogy akár mekkora a transfermárkt érték az egyik csapatnak, a másiknak meg kisebb, de egy-egy mérkőzésen tényleg bármi lehet. És most én is azt gondolom, amit a Gergő mondott, és itt láttam én visszaigazolva a saját optimizmusomat, hogy egy-egy meccsen bármi előfordulhat, és ez a típusú akarás, együttlét, itthon vagyunk, új stadion, megrendezünk egy EB-t, tud egy olyan hangulatot teremteni, hogy nyert meccsünk is lesz, vagy lehet.
Bocsánat, annyit ott erről eszembe, amit a Feri mondott, Transfermárkt érték és egyebek, hogy sokszor azért azt hajlamosak vagyunk elfelejteni, amikor mondjuk van egy gyengébb vagy kisebb csapat ellen egy papírformához képest gyengébb eredmény, és mindenki elégedetlenkedik, hogy ha mindig, akár a fociban, de más sportágat is mondhatnánk, ha mindig a papírforma érvényesülne, akkor a magyar válogatott most nem lenne ott az Európa-bajnokságon, és nem nyerte volna meg a Nemzetek Ligája csoportját, és jutott volna fel az A-divízióba. Tehát azért érdemes mindig egy kicsit a másik oldal szemszögéből is nézni ezeket a dolgokat.
Igen, csak az elmúlt évtizedekben a magyar válogatott ritkábban borította föl a papírformát, mint vele szemben a kisebb csapatok.
Persze, ez teljesen egyértelmű, tehát ez, és hála a jó Istennek, hogy az utóbbi időszakban azért, ha nem csal az emlékezetem, nem nagyon kellett ilyen miatt keseregnünk, inkább mondjuk olyan miatt kellett, hogy miért nem sikerült megvennünk a lengyeleket, ami természetesen sokkal jobb. Ez csak mondom, tényleg eszembe jutott az alapján, amit a Feri mondott, hogy hajlamos az ember, persze egyébként valahol egy teljesen normális emberi reakció, mert ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, hajlamos az ember kicsit ezt féloldalasan nézni, hogy amikor mi borítjuk a papírformát, nagyon örülünk, de amikor más, ugyanúgy, ahogy mondjuk korábban, vagy majd később mi tesszük, akkor meg gyakorlatilag katasztrófaként tudjuk ezt megélni.
Kicsit még visszatérve a játékosok megközelíthetőségéhez, illetve megközelíthetetlenségéhez, gazdasági, financiális oka is van, vagy elsősorban az van annak, hogy az élsportolókat mindenek előtt a futbolistákat korábban elképzelhetetlen burok veszi körül?
Rendkívül értékes áróvá váltak, és most nagyon, tudom, hogy nagyon csúnyán fogalmaztam, és elfogadhatom, de ez az igazság. A játékosok ma már kiemelt termékek, egyébként hosszas előadást tudnék tartani, nem fogok, ígérem, arról, hogy ez hogyan változtatta meg az egész futball menedzsment jellegét. De ebből a szempontból érdekes, hogy amit megint kapcsolódva a Gergő elmondott, tehát az kell egy rossz féle személyiség. Hát azért a Szolai keres annyit, amennyit, Gulácsi keres amennyit, Gulácsi sztár, a Bundesliga-ba. Most ezekhez a játékosokhoz, ha beküldenek engem, azt kérdezik, te ki vagy te öcsi? Az alul, te mit akarsz tőlük? Hogy jössz ehhez? Tehát ez olyan személyiségek kellenek, és nem feltétlenül az, hogy eredmények, ez csak amiről beszélt a Gergő, hogy hidd el, a játékos higgy el azt, hogy aki beszél hozzá, aki azt mondja, hogy erre fussál, ne arra, így fogunk játszani, nem úgy, higgyen abban, hogy azért mondja, mert ő tudja, és ha azt csinálom, amit mond, az nekem jó lesz. Burokban élnek, mert ha egyszer, ha egy játékosnak van 500 millió követője a közösségi médiumokban, ha már megemlítetted, tehát a csapaton valahol volt egyik legjobb játékosát, Cristiano Ronaldo-t, akkor az ő üzenete eljut, mondjuk hát nem is 500-hoz, de néhány százmillió az egész biztosan. Ennek az értéke valahol 2 és 300 ezer euró között van egy Twitter üzenetnek. Most ez egy egészen más dimenzió ahhoz képest, amiről korábban beszéltünk. Én a 70-es években szocializálódtam a futballba, és a kettős rangadókról nekem nem csak az jutott eszembe, hogy a tribünön vagy tudtuk nézni a bemelegítő játékosokat, hanem a meccs után is tudtuk nézni a játékosokat a mellünk, a kollégium mellett lévő Lizinger sörözőbe. Tehát ennyire közvetlen volt a kapcsolat, na ez megszűnt. Nem tudom, hogy hova jár a Szolai, ha meg akar inni egy pohár málna szörpöt, még ezt se tudom, abban az időből tudtam.
Régen lehetett tudni, hogy a pipacsbárba járnak, hogy az Aranykéz utcában focisták.
Azért egy fontos dolgot erre, vagy ehhez kapcsolódva, amit kérdeztél a Feritől, elmondanék, hogy azért nagyon-nagyon megváltoztatta ezt az egész, csúnya szóval élve, hozzáférhetőséget az internet. Tehát én is sokszor sajtófőnökként szembesülök azzal, hogy újságírók méltatlankodnak, hogy, és ezt nem pejoratíve vagy bántóan mondom, az ő szemszögükből ez érthető.
Amikor te újságíró voltál, te is
méltatlankodtál. Volt ilyen, és így van. Panaszkodnak, vagy méltatlankodnak, hogy X-el vagy Y-nal ők miért nem tudnak beszélni. Ma a magyar válogatott mérkőzéseire nagyjából azt mondom, hogy olyan 70 és 100 magyar médium közötti akkreditációs igény érkezik. Ahhoz, hogy értelemszerűen ők mind szeretnének interjúkat készíteni. Na most, ha 70 vagy 80 médiumot ráengedsz a játékosokra, úgyhogy külön-külön beszélhetnek a játékosokkal, akkor egyrészt annyi idő nincs, másrészt pedig akkor a játékos nem tud a felkészülésre, a fő feladatára koncentrálni. Tehát részben ez is oka annak, hogy van egy ilyen fajta elzártság, viszont mi például nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra most az EB alatt is egyébként, hogy szervezett sajtóesemények, sajtótájékoztatók legyenek, tehát azért lehessen kérdezni a játékosokat, vagy akár a szövetségi kapitányt is, ezt nagyon fontosnak tartjuk, ugyanakkor viszont tényleg kell egyfajta szervezettség vagy rendezettség ezekben a sajtóeseményekben, mert különben a játékos is megbolondul a nagyon sok interjútól, és még egyszer mondom, nem tud úgy koncentrálni a fő feladatára, hogy kéne.
Tovább fűzi ezt a gondolatot, az internettel való kapcsolatot. Hát azért abban is szembesülnünk kell, hogy önálló márkaépítés folyik majdnemság. Tehát megint szegény Szalaimot mondva, tehát elbírja, ő a saját márkáját ő akarja építeni. Tehát nem azt akarja, hogy feltétlenül, hogy más, mert ő neki ebbe pénze van. De most tudom, hogy a hallgatók ilyenkor egy része fogja a fejét, hogy jöjjön megint egy ember, és akkor mindig a pénzről beszél, amikor a nagyszerű válogatás van szó. De ez, nem lehet, tehát ez a világ, és ez a futballvilág jó. Tehát jó az, megváltozott az a világ ahhoz képest, amiben szocializálódtunk, de ettől az, hogy zseniális futballista, mint hallottuk, kiválóan közösségi ember, és kiválóan motiválja a csapatot, hogy emellett egyébként arra is figyel, hogy ez neki pénzügyileg is megtérüljön, és most nem csak mondtam egy nevet, bocsánatot, ha rossz nevet mondtam, ez ebben semmi rossz nincsen. Tehát ezt is tudomásul kell venni, hogy adott esetben, még egyszer mondom, saját márkaépítés is folyik a játékosok részéről. Welcome.
Ha már témánál vagyunk, mennyire nehéz a dolga egy hazai rendezésű EB előtt, és mennyire lesz nehéz magán az eseményen a legnépszerű sportág válogatottjánál dolgozó sajtófőnöknek? Mert fölteszem, az újságírók, riporterek legszívesebben szétszednék a csapatot, hát erről már az előbb beszéltél is egy picit, hogyha tehetnék, és ugye az érdeklődés is érthető, a kíváncsiság a sajtó képviselőnek részéről, meg hát a szurkolók részéről is. Szóval mikor, ha nem most legyen érdeklődés? Gondolom, hogy van dolgod bőven.
Van bőven, de a feladat nehézségét tekintve azért azt mondanám, hogy mondjuk a portugál-francia-német válogatott ellen pályára lépő játékosokkal azért nem cserélnék. Valóban nagy az érdeklődés, de ez édes teher mindig. Tehát egyrészt sokkal könnyebb és sokkal jobb úgy dolgozni, hogy azért nagy az érdeklődés, mert a válogatott ott van az EB-n, mert jó eredmények születtek, mert tényleg én azt gondolom, hogy most egy abszolút pozitív hangulat uralkodik a szurkolók részéről is a válogatott irányába. Sok szempontból egyébként más is, azt nem feltétlenül mondom, mert lehet, hogy egy kicsit talán alma és körte esete, hogy jobb hangulat, mint 5 évvel ezelőtt a 16-os EB előtt volt, de szerintem valahogy ez pozitív irányban, vagy pozitív értelemben más, vagy több. Szóval ilyenkor mindig könnyebb dolgozni, és az újságírói megkereséseket, a sajtóeseményeket szervezni, kezelni, stb. Ugyanakkor önmagában azért az is egy nagyon jó érzés, amikor mondjuk egy sajtótájékoztató vagy egy interjú lehetőség jól lemegy, látom én is az újságírókon, hogy örülnek, mindenki elégedett, örül, hogy tud miből dolgozni, hogy feltehette a kérdését, vagy mondott akár a játékos vagy a szövetségi kapitány két olyan mondatot, ami érdekes volt, hasznos volt. Úgyhogy valóban ez egy erőltetett menet. Most ugye nagyon sok UEFA előírás is van, amit be kell tartani, tehát például egy csapat sajtóközpontot kell létrehoznunk és üzemeltetnünk az EB idejére, illetve hát ez már egy-két nap
valamennyi ellenfelünknek is tesz ilyen, gondolom.
Így van az előírás minden csapat számára. Szervezni kell ugye, illetve egyeztetni az UEFA-val a különböző nyelvekről, más nyelvekre való tolmácsolást, pláne most ugye COVID idején, hogy ez hogy fog technikailag zajlani, mindent lepróbálni, stb. De még egyszer...
A sajtótájékoztatók nyilvánosak lesznek?
Mármint az újságírók számára? Kétféle sajtótájékoztató lesz. Van az MD-1, tehát ez a matchday-1, ami gyakorlatilag a meccs előtti napon van a hivatalos sajtótájékoztató, és ugye a meccs utáni sajtótájékoztató, ezt abszolút az UEFA kezeli, ezek nem lesznek nyilvánosak olyan szempontból, hogy nem lehetnek ott az újságírók,
tehát
de egy ilyen
Zoom,
így van, de online felületen keresztül az újságírók azért fognak tudni csatlakozni és kérdezni, illetve úgy fognak tudni kérdezni, illetve a köztes napokon lesz szintén sajtóesemény minden nap a csapat sajtóközpontban. Oda viszont értelemszerűen korlátozott számban a COVID intézkedések miatt, de oda személyesen is jöhetnek majd újságírók erre, egyébként nekik minden nap majd regisztrálni kell a következő napi eseményre, és hát reméljük, hogy minél több mindenkit be fogunk tudni majd engedni, hiszen számunkra is akkor sikeres egy ilyen sajtótájékoztató, hogyha sokan eljönnek, és ha sokan kérdeznek. Gyakorlatilag tényleg nagyon sok most a feladat, de még egyszer mondom, ismételni tudom csak magam, ez egy nagyon édes teher.
Nem szeretnék itt leragadni, de nyilván szakmai ártalom, tehát a dolog úgy néz ki, hogy a Puskás Aréna sajtótribünjén ül az újságíró, megnézi a mérkőzést, leadja a tudósítását, elküldi a szerkesztőségének, majd rákapcsolódik a Zoomra, vagy a Skype-ra, vagy nem tudom hova, és meghallgatja a sajtótájékoztatót?
Így van.
Kedves hallgatóink, a Nem Játék Budapest Sport Podcast vendége továbbra is Dénes Ferenc sportközgazdász és Szabó Gergő, a magyar labdarúgó válogatott sajtófőnöke. Feri, mennyiben lesz különleges ez az EB, mennyiben lesz más, mint a korábbiak voltak? Nem egyetlen, de talán két ország a rendező, ugye, hanem ha Angliát és Skóciát külön veszük, már pedig a futballban külön veszük, akkor 11. Ráadásul minden egy évvel eltolódott. A helyszínek többségén a stadionok befogadó képességének töredékét használják csak ki a járvány miatt, Budapest ugye ez ügyben kivétel. Szakmailag pedig például először lesz videóbíró az EB történetében. Szóval mit eredményez mindez? Benne van-e a pakliban, hogy a sok házigazda miatt esetleg valamiféle zavar léphet fel? Előfordulhat-e, hogy anyagilag nem lesz olyan sikeres az egész rendezvény, mint tervezték? Vagy netán hozadék lehet a korábbiaknál is nagyobb média figyelem a televízió közvetítések által, az általános érdeklődés?
Amikor ez a döntés megszületett, hogy ilyen sok helyszínű Európa-bajnokság lesz, akkor annak idején azt gondoltuk, hogy 2020-ban tényleg az lesz majd a puding, amit teszünk, hogy működik-e. Ugye van egy nagy probléma, hogy ezek a megasportesemények elkezdik túlnőni magukat, és egy-egy országra ráterhelve ezeket a költségeket, olyan horribilis költségek jönnek ki, amelynek óriási a kockázata. Még egy olyan gazdaságot, mint Japán is meg tud viselni, ugye a tokiói olimpiának a mizériája, és tényleg csak néhány ország maradna a világon, amelyik nagy világesemény tud rendezni. Erre volt egy kísérlet, most a UEFA belpolitikai szavatat maximalizáló dolgait leszámítva, hogy akkor próbáljuk meg ezt, hogy akkor nem egy országra terheljük. Nekünk például a magyaroknak és a magyarhoz hasonló kisméretű, de egyébként fejlett országoknak ez egy nagyon kedvező döntés. De sajnos is ez a legnagyobb probléma, hogy nem ez lett az igazi fő kérdés, és most nem arra vagyunk igazából kíváncsi, hogy hogy működik, és igazából már nincs is puding, mert ezt nehéz kipróbálni, hanem arra vagyunk kíváncsi, hogy hogy tér vissza a futball, hogy tér vissza a futball közönséggel, mert hogy az elmúlt egy év erről szólt, hogy futball közönség nélkül, ami ugye önellentmondás egy látvány futball esetében, mert a közönség a lényegét adja ezeknek a játékoknak. Ebből a szempontból is kiemelt figyelem irányul Budapestre, mert Budapesten 100%-os töltöttséggel lesz. A stadion is biztos, hogy az lesz, mert a barátaim közül, vagy az én családom sem tudott jegyet szerezni mérkőzésekre, majd a podcast után még megpróbálok lobbizni itt a ügyekben, de reménytelenül látom a Gergő mosolyán. Szóval, hogy teltház lesz, és ebből a szempontból is érdekes az, hogy vajon ez egy jó próbájának, hogy ősszel megindulhat-e a úgymond normális futballélet Európában. Tehát a nyertesek én azt gondolom kisebb, de erős országok, mint például Magyarország, hogyha jó döntéseket hoztak a dolgokban, egyébként pedig hát nem túl biztatóak a jelek. Tehát az UEFA mindig pénzénél van. Ez egy olyan játék, amikor az UEFA mindig nyer, mint a kaszinóban ugye a bank. A rendező országoknál már ez kevésbé jön be, mert hogy ugye bár itt a nagy bevételeket, a turisztikai bevételek jelentenék, és az ehhez kapcsolódó járulékos bevételek, és ez nagyon nagy kérdés, hogy az országok hogyan oldják azt meg, hogy a turistákat beengedjék, hogyan védjék meg a saját állampolgáraikat, a beutazó állampolgárokat, hogyan lehet azt biztosítani, hogy azok a típusú költések, amik egy ilyen megasporteseményhez kapcsolódóak meglegyenek, tehát utazzanak, költsenek, egyenek, igyanak a külföldiek. Tulajdonképpen ez az igazi kérdés. Én azt gondolom, az a klasszikus kérdés, amikor minden ilyen nagy világesemény előtt ezt szoktuk elemezni, hogy milyen gazdasági hatásokkal jár, és milyen pozitívumokkal ez a kérdés gyakorlatilag most elveszik, mert most nem ez a fő.
De hát, ha a turisztikai részét nézzük, akkor a többiekhez képest legalábbis Budapest nyilván jó helyzetben van, vagy lesz.
Sok szempontból van jó helyzetben Budapest. És ugye az, hogy megítérül, hogy mennyire térül meg egy beruházás, az nagyban az függ attól, hogy mit számolunk költségként, mit számolunk bevételként. Talán egy sokak számára meglepő én számításmódom, amiben például a Népstadion megépítésének a költségét nem számítom bele az Európa-bajnokság költségvetésébe, mert azt gondolom, hogy a Puskás Arénát ez az ország megépítette azért, hogy legyen egy nemzeti stadionja, független attól, hogy van EB vagy nem EB. Ez nyilván vita tárgya lehet. Na most, ha ezt a költségtételt leveszed, akkor gyakorlatilag a szervezési költségek maradnak, és azzal a szerintem jó, bár kockázatos döntéssel, hogy az MLS 100%-os töltöttséget enged, belföldi és külföldi turizmust próbál ebben generálni, szerintem Magyarország kifejezetten pozitívan fog kijönni ebből gazdaságilag, ebből az EB rendezésből, és továbbra is azt jósolom, hogy nem, hogy a villamost fogjuk megállítani a portugálok elleni győzelem után, hanem a síneket is fel fogjuk szedni a nagy körúton.
Annyit szerettem volna még ehhez hozzátenni, amit a Feri elmondott, ugye a több rendező országgal kapcsolatban, hogy ezt azért így amennyire belelátunk, egy picit látunk csak mi is bele, de ez egyébként egy iszonyatos szervező munka az összes rendező országnak a különböző jogszabályrendszereit, beutazási feltételeit és minden egyebet összehangolni úgy, hogy mondjuk a jegyértékesítés az ugye egységesen egy felületen tudjon folyni. Tehát azért ennek van egy ilyen nagyon-nagyon durva szervezési része is.
Mit jelented a magyar válogatottnak az, hogy Budapesten teltház lehet, és a nézők többsége nyilván, amelyiknek szurkol majd? Ez itt nem beszédtém a játékosok körében?
Hát ez mindent. Tehát ez a minden, én azt gondolom, a csapatnak, a játékosoknak, nekünk stábtagoknak is. Tehát ugye mióta a Puskás Aréna megnyílt, ugye az Uruguay elleni mérkőzéssel, azóta valamire mondtam már itt a beszélgetés elején, hogy nem beszéltünk róla túl sokat, na erről viszont nagyon-nagyon sokat beszéltünk. A játékosok is egymás között, mi is. Nem akarok túlzottan magasztos szavakat használni, de annyira epedve várja mindenki azt, hogy újra úgy lehessen kifutni a stadionban, hogy ott vannak a szurkolók, hogy olyan hangulatot teremtenek, amilyet szoktak, mert ebbe biztosak vagyunk, hogy olyat fognak, sőt, lehet, hogy még az eddigieken is bőven túl fognak tenni. Rajtuk biztos, hogy nem fog múlni egyébként se a portugálok elleni győzelem, amire utalt a Feri, se az összes, illetve a másik itthoni mérkőzésen, de akár a kinti Münchenin is a magyar válogatott győzelme.
Teltházról, a Puskás Arénáról most szó esett, viszont egy kicsit kiszakadva, eltávolodva a futballtól. Dénes Ferenc mit gondol arról, hogy Budapest, a város mit profitálhat ebből az egész rendezésből? Hiszen mégiscsak a valaha volt legnagyobb, alig ha nem legnagyobb érdeklődése kísért magyarországi sportesemény lesz ez az EB csoportkör, még akkor is, hogyha ha csupán csoportmeccsekről vagy egy nyolcad döntő mérkőzésről van szó. A csupánt erősen tegyük idézőjelbe.
Ha Budapest szeretni fogja ezt a rendezvényt, akkor nagyon-nagyon sokat fog profitálni. Furcsa ez a mondat, tudom. És ugye arról van szó, hogy a szurkoló szereti a magyar futballválogatott, szereti a futballt. Az, hogy milyen típusú politikai húzavona folyik Budapest és a kormányzat között általában, ami érinti persze a sportterületét is, azt nem akarom lebecsülni, vagy nem akarok belefolyni ebbe a dologba, mert én ezt természetes részének tekintem a politikának. De Budapestnek ez egy óriási lehetőség. Ott fog feszíteni a mondanám a Molino, de az még a 20. század, a kivetítőn, hogy a Budapest. Erről a városról fog szólni. Ahogy elhangzott, Budapest sok szempontból különleges rendezvényhelyszín ennek az Európa-bajnokságnak. A város újraindításához rendkívül olyan mértékben hozzájárulhat ez a rendezvény, nem csak a külföldi turistákkal, a belföldi turistákkal is, vagy egyáltalán elkezdünk költeni, ugye megtakarítások után újra akarjuk élvezni a szabad életet, beleszámítva azt a kockázatot, és mindig elmondva, hogy igen, vannak ennek bizonyos kockázatai, de azt gondolom, hogy egy újrainduló város, egy jó hangulatú város, egy nagyszerű rendezvény, a világfigyelem azért egy olyan típusú lehetőséget teremt a város kommunikációra, a város politika, marketing politikájának, amit bűn lenne kihagyni, és bűn lenne nem élni ebben a lehetőséggel.
És milyen hozadéka lehet az EB-nek a magyar futballra nézve? Milyen motivációt jelenthet egy ilyen esemény a fiataloknak, mondjuk azoknak, akik már elkezdték a futballista pályafutásukat, és azoknak is, akik, vagy akiknek a szülei még csak fontolgatják a dolgot?
Nekem sokkal jobban izgatja az a kérdés, hogy azt a típusú nagyon nehezen magyarázható és érthető dolgot, hogy egy nagyszerű környezetben általam, bár ez is vita tárgya, aki járok meccsre, tehát én magyar mérkőzésre járó ember vagyok, azt a televízióban megnéző ember vagyok, úgy látom, hogy egy javuló, élvezhető mérkőzés és élvezhető futballszolgáltatási környezetben miért nincs olyan sok néző, mint elvileg kéne lennie, bár egyébként ezek a számok a környező országokhoz nem része, nem képes, vagy nem rosszak. Tehát ősszel vajon egy meggyőződésem, hogy sikeres EB-rendezéssel és sikeres válogatott szereplése, meg egyáltalán avval a hangulattal, amiről a Gergő beszélés nagyon plasztikusan leírta, ki kell jönnie, kell lenni egy olyan érzelmi hullámnak, amit minden esettanulmány mutat, hogy van, tehát hogy egy sikeres EB-rendezés, sikeres válogatott, annak húzó hatással kell lenni a hazai futballra is, ennek meg kell jelennie, és nem tudok más mondani, és ez nem olyan, hogy tisztelt magyar rádióhallgatók, podcast hallgatók, tévénézők, állampolgárok, magyarok, szeressük egymást, mindenki menjen meccsre, nem erről van szó. Azért menjünk meccsre, mert ez egy jó dolog. azért, és ennek ki kell derülni ez az EB-n, és ez szerintem meg kell látszani az első klubmérkőzéseken, és ha az első klubmérkőzéseken ugyanezt a hangulatot fogják érezni a szurkolók Debrecenben, Székesfehérváron, a Gruppam Arénában, vagy bárhol máshol, akkor ez tovább fog tartani, és meggyőződésem, hogy ez ki fog hatni rá. Most innen jön az a gondolat, amit kérdeztél, hogyha ez a pozitív hangulat van, és megváltozik a labdarúgás iránt az a típus, még mindig ilyen fenntartás, hogy hát ez egy ilyen olyan, akkor ez a szülők, és főleg ugye az anyukák fejében való döntéshozatalban tud segíteni, hogy a futball az nem rossz dolog, a futball az jó dolog, nézd meg mennyien szeretik, itt jó dolgok történnek, és akkor próbáljuk meg a fiainkat és a lányainkat futballoztatni, hogy akkor mi lesz. És ha amikor bekerülnek majd az iskolában, vagy az egyesületeknél az első ilyen futballórákra, vagy foglalkozásokra a fiúk, lányok is megint ugyanezt a jó hangulatot, ugyanezt a típusú törődést fogják érezni, és visszaköszön a nyári hangulat, akkor én azt gondolom, ez lehet az a motor, vagy ez lehet az a beindító erő, ami egy kicsit megváltoztatja ezt a környezetet a labdarúgás iránt.
Én azt gondolom, hogy egy már a focit elkezdő, vagy akár a focit még nem elkezdő gyereknél is, ha azt látja, hogy egy ilyen nagy válogatott ellen, egy Ronaldo, egy Mbappé, egy bárki ellen oda juthat egy magyar játékos, és szembe kerülhet vele a pályán, és amikor látja, hogy a Szalai Ádám, a Szoboszlai Dominik, a Sallai Roland, és sorolhatnám az egész csapatot, gyakorlatilag a 80x. percben és teljes erőbedobással szívét, lelkét beletéve húz meg egy sprintet a jobb vagy a bal szélen, vagy középen, vagy bárhol, akkor látja, hogy ezt így kell csinálni. Ami azt jelentheti, hogy adott esetben, ha ő mondjuk edzésre megy és meccset játszik, akkor ugyanígy akarja csinálni, hiszen ez a példa előtte.
Mi lesz a programja a válogatottnak az Európa-bajnokság rajtjáig hátralévő néhány napba? Gondolok itt a pályán zajló programra és a pályán kívüli programra is.
Június 4-én lesz ugye a Ciprus elleni felkészülési mérkőzés. Június 8-án lesz az Írország elleni felkészülési mérkőzés, és innentől kezdve gyakorlatilag már buborékban van a csapat, tehát sem a családtagokkal, se senki mással nem lehet érintkezni. Ez egyrészt UEFA előírás is, másrészt pedig a válogatott csapatorvosa ezt elég szigorúan veszi, teljesen érthető okokból, és nagyon profi módon azt gondolom. Természetesen ennek senki nem örül, hogy ilyen szintű buborék és elszigetelődés szükséges, de ennek ellenére ezt mindenki maximálisan elfogadja, és nagyon profinál egyébként hozzá. Utána pedig következik majd 15-én a portugálok elleni meccs, 19-én ugye a franciák elleni meccs, mind a kettő a Puskás Arénában, majd 23-án Németország ellen Münchenben az Allianz Arénában játssza az utolsó csoportmeccsét a csapat. Hát, hogy azt követően mi lesz?
85-öt, mikor játsszuk, azt még nem tudjuk.
Azt még nem.
Foglaljuk keretbe a végén a történteket, ugye azzal kezdtük az egész beszélgetést, hogy mikor lennétek elégedettek a csoportkört követően, ha mit látnátok. Hát én felteszem, hogy a beszélgetés után sem azt mondjátok, hogy 9 ponttal és 12-0-ás gólkülönbséggel hozza le a magyar csapat ezt a három mérkőzést, csak akkor leszünk elégedettek, bár Feri jelezte, hogy ő legalább 4-5 pontot várna. Most itt az eltelt bő fél óra után esetleg változott-e bárkinek a véleménye, hogyan lehetne összefoglalni azt, hogy mi az, amikor azt mondhatjuk, hogy na, oké, ez szép volt, fiúk.
Én akkor ennek a legelőtt elégedetem is, nem megcáfolva az előző mondataimat, és valóban, mint szurkoló, ezt várom, hogyha úgy zárnánk ezt az EB-t, hogy amikor vége van az EB-nek, vagy a magyar csapat mérkőzéseinek, és akkor leülünk beszélgetni a barátainkkal, és azt mondjuk, hogy láttad az ebéd? Néztem. Először is azt mondja a barátom, hogy néztem. Szurkoltam a magyar csapatnak. Ez is egy fontos dolog. Ez egy olyan élmény volt, ami jó. Tehát jó volt ennek részese lenni. Nyilván egy kocsmában nem így szoktunk beszélgetni, ezt mindenki fordítsa le a saját nyelvére, de amikor az lesz a dolognak a vége, hogy de jó volt bármilyen módon részese lenni, és ha véletlenül mégiscsak sikerülne egy jegyet szerezni, van erre esély, és azt mondja, hogy ott voltam egy mérkőzésen, egy magyar csapat mérkőzésen, akkor mindenki irigyeljen. És azt mondják, te szemét, hogyan szereztél jegyet rá a dologba, és akkor én akkor azt fogom gondolni, hogy király vagyok. Király vagyok azért, mert egy magyar futball válogatott mérkőzésen voltam. Azt gondolom, hogy egy ilyen csak sportközgazdás szemmel ez ebből az EB-ből ez lehet nekem ez a csúcsa, amit el lehet érni.
Én röviden összefoglalom, akkor következhet ez be, hogyha a csapat is, és mindenki más is büszke lehet az EB végén a csapatra. Én azt gondolom, hogy az már egy óriási dolog lenne.
Nagyon köszönöm Dénes Ferenc sportközgazdásznak és Szabó Gergőnek, a Magyar Labdarúgó Válogatott sajtófőnökének, hogy elfogadta a meghívásunkat. Bízom benne, nem csak én gondolom úgy, hogy egy kicsit még a valóságosnál is közelebb sikerült hoznunk a hallgatóhoz az amúgy is hamarosan kezdődő Európa-bajnokságot, és mi egyebet lehet ilyenkor bekiabálni a pályaszéléről, mint hogy hajrá fiúk, mindent bele. Kedves hallgatóink, Önök Budapest Sportos podcastját hallották Dénes Ferenccel, Szabó Gergővel és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!